Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, benne a Millás reggelit hallgatjátok Kántor Endrével.
És Nyúl Zsuzsival.
És természetesen a hallgatókkal, akik a 0636 98 098 0-as számra folyamatosan küldik a véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban. Például jött egy nagyon kedves, amit szeretnék kiemelni neked. Bandibá, nem lehetne, hogy minden nap te kavard a...
Az unalmas lenne.
Muzsikát akkor is, ha nem te vagy a stúdióban. Egyébként ezt alá kell támasztanom, hogy rendkívül nagy gondossággal választja ki Endre minden reggel a zenéket, úgyhogy nem véletlen, hogy ennyire dedikáltan felismerhető az ő tracklistája, amikor itt vagyunk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ráfordulunk az utolsó óránkra itt a Millás reggeliben. 9 óra 13 perc van, két fontos témát fogunk majd ebben az órában kiemelni. Az egyik az a, hát én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy fenntartható takarítás, mert igazából hát már a fenntarthatóság, jó, oké, tudom, sok mindenkinek már a könyökén jön ki, de azért mégiscsak vannak olyan aspektusai a takarításnak, ami környezetbarátabb, energiatakarékosabb és hatékonyabb valószínűleg, és erre a technológiára fog majd rávilágítani a következő beszélgetésünk ebben az órában, és ha már ezen a vonalon vagyunk, akkor felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a tudatos vásárlók nyomására, tudatos vásárlók egyesületének nyomására egy nagy hazai és egyébként nemzetközi aspektusú cég a palackok, a műanyag palackok fenntarthatóságával kapcsolatban és újra hasznosításával kapcsolatban kellett, hogy pár dolgot helyre tegyen, mégpedig azt, hogy mi az újrahasznosítható és az újrahasznosíthatóság közötti különbség, mert hogy nem mindegy, hogy a két fogalmat hogyan, milyen helyzetben használjuk, mert hogy az anyagoknak a keverése az néha a minőség rovására megy, de nem akarok belemenni a részletekbe, erről is fogunk majd beszélni, hogy miért is volt fontos ez az áttörés, amit a Tudatos Vásárlók Egyesülete ért el.
És van egy szomorú hír is, ismét kevesebb lett a világ, elhunyt José Muica, a világ legszegényebb elnökeként ismert volt urugvái államfő, akit csak Pepe néven emlegettek, és így is becézték ezt. Ilyen egyszerű ember volt, ő ezt szerette. Nagyon sokan a bölcsességét, egyszerűségét dicsérték, azt mondták, hogy korunk egyik legfontosabb humanistája volt ő. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez azt mondta, hogy egy jobb világért élt és kampányolt. Ugye elég régen már nyelőcsőrákkal diagnosztizálták, ez később átterjedt a májára, és végül is így hunyt el, de hát 89 éves volt. Hát elég sok dolog kötődik a nevéhez, vezetése alatt csökkent a munkanélküliség, a szegénység, a csecsemőhalálok száma, olyan széleskörű reformok köthetők hozzá, mint a melegházasság engedélyezése, a marihuána teljes legalizálása és stb.
Hogy mondod?
Úgyhogy lehet kérlek szépen, olvasgatni a munkásságát, és az, hogy mit ért el, és hogy miért fontos. Úgyhogy hát nyilván főleg a baloldali vezetők gyászolták, és mondták el, hogy mennyire sajnálják, hogy elhunyt Pepe. Na menjünk tovább, mert fontos témánk van.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És mindjárt jövünk az ingatlan piaci rovattal, de addig légy szíves, nézz egy pár üzenetet.
Igen, mert hogy az történt, hogy annyira elmerültünk itt az urugvái elnök munkásságában, aki tehát ma hunyt el, hogy elfejtettünk rácsatlakozni a következő témánkra, és én úgy vezettem fel ezt a beszélgetést, vagy úgy vezettem fel ezt az órát, hogy a fenntartható takarításról lesz szó, mert hogy ugye nagyon sokféle dolgot hallunk a fenntarthatósággal kapcsolatban, talán így a takarítást, az irodatakarítást kevésbé szoktuk rá vonatkoztatni, és nem is feltétlenül a fenntarthatóságra húznánk fel a hangsúlyt, hanem sokkal inkább arra, hogy milyen digitális energiamegtakarítási vagy adott esetben tisztítószerek környezetbarát használatát lehet majd alkalmazni, vagy hát már lehet alkalmazni egy ilyen modern irodatechnikai takarítási megoldással. És ezek a kérdések igazából a Keichert is foglalkoztatták, 90 éves egyébként a Keicher, és ők azok, akik ezeket az innovatív megoldásokat hozták az irodatakarításba, és valószínűleg erre elég nagy szükség van, mert az irodaházak ugye különböző ESG szempontok Igen. szerint, zöld szempontok szerint működnek, így aztán nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy milyen eszközöket és milyen takarítószereket használnak. Nos,
hogyan lehet így van fenntarthatóan egy irodát takarítani, illetve hogy milyen technológiai elvárásoknak kell megfelelni, ezt kérdezzük Szeles Dórától, a Kercher Magyarország marketing és termékmenedzsment vezetőjétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
Nos, Dóra, akkor beszéljünk egy kicsit arról, vagy mesélj nekünk arról, hogy hogyan lehet újra fogalmazni, újra struktúrálni a takarítást fenntarthatósági, zöld, meg egyéb szempontok szerint, amik adott esetben ezeket az ESG kritériumokat is magukban foglalják. Szerintem egyébként ez egy nagyon jó sales érv is lehet, hogy miért ilyen termékeket válaszunk, de nem akarok előre szaladni.
Igen, abszolút így van, és hát ez egy nagyon összetett kérdés egyébként, mert ha megengedik, akkor gyorsan kezdem azzal, hogy azért ez az irodapiac, ez egy hatalmas, hatalmas piac, nem csak Magyarországon, hanem alapvetően az Európai Unióban a széndioxid kibocsátás 36%-áért az irodák felelnek, illetve az energiafelhasználás 40%-a az iroda épületekhez kapcsolódik, és hát Budapesten is elértük a tavalyi évben azt, hogy közel 4,5 millió négyzetméter irodaház működik. Tehát azt gondolom, hogy már ez önmagában egy erős érv amellett, hogy megpróbáljuk normalizálni, illetve a leghatékonyabb irányba terelni az irodáknak a takarítását. Ugye ez egyébként nem csak az iroda működtetők, hanem maguknak a dolgozóknak, az ott élőknek gyakorlatilag ugyanígy igényük. Erre is vannak egyébként kutatási adatok. Az Egyesült Királyságban 80%-a megkérdezetteknek megfogalmazta, hogy szeretne környezetbarátabb helyen dolgozni, és ugyanez történt az Egyesült Államokban is egy felmérés kapcsán. Tehát nagyon magas az az igény, ami a munkavállalók irányából is jön, és ez is lehet egy előny gyakorlatilag az irodáknak, tehát ez is lehet az ő sales üzenetük, ha már így ez így elhangzott, hogy bevonzák a cégeket és az ő dolgozóikat. És hát ha az irodaházak oldaláról nézzük, akkor nem csak az energia, a víz megtakarítás kérdés, hanem mondjuk a humán erőforrás megtakarítás is lehet egyfajta szempont, illetve nyilvánvalóan az is, hogy a legmodernebb módszerekkel dolgozzanak idő megtakarítás szempontjából, sem mindegy, hogy milyen módszereket alkalmaznak. És hát az a legmodernebb, a leginnovatívabb, a legkörnyezetbarátabb technológiák már abban az irányba mutatnak, hogy akár 80%-kal kevesebb vizet lehet használni, mint mondjuk a Kercher ipari gépei is ebbe az irányba fejlesztettek, és gyakorlatilag ez akár több 10 000 liter víz megtakarítást is eredményezhet egy év során.
A másik, ami szerintem nagyon fontos, az a tisztítószereknek a miensége. Ugye itt elsősorban vízgőzről beszéltünk, mert hogy ez egy elég hatékony módszer, de azt hiszem, hogy a tisztítószerek bizonyos kiváltására is alkalmas. Nagyon sokan vannak, akik allergiásak a legkülönbözőbb ilyen tisztítószerekre, vagy egyéb olyan levegőben lévő anyagokra, ami pontosan az ilyen takarítás alkalmával szabadul fel.
Igen, szóval, hogy a gőz az egyik. Uh-huh. Bocsánat, igen.
Igen, tehát hogy a vízgőz nyilván egy sokkal környezetbarátabb megoldás erre.
Hát abszolút, ugye a gőz technológiával ilyen közel 90 fokon gyakorlatilag a baktériumok és a vírusok közel 100%-a elpusztul, tehát ennél jobb megoldás, azt gondolom, hogy nem kell, és hogyha megengednek egy személyes példát, mert szerintem ebben a fenntarthatóságban egyébként egyéni felelősségünk is van, tehát én a saját háztartásomban is pontosan egy ilyen felmosás kiváltására, vagy a tisztítószerek kiváltására kezdtem el a gőztisztítást használni, és nyilván, ahol gyerekek vannak, vagy kisállatok, ott is nagyon fontos szempont ez, hogy ne a tisztítószerekkel kvázi mérgezzük a környezetünket. De ilyen szempontból, tehát ugye ez akkor a vírusok és a baktériumok ellen is nagyon, nagyon jó. Az allergének ellen ugye nyilván inkább az, hogy valamilyen szűrővel rendelkezzen a gép, amit használunk, és ebben is vannak nagyon modern megoldások már.
Térjünk rá egy kicsit arra, hogy ugye elmutattam az elején, hogy az ingatlan üzemeltetőknél nagyon fontos szempont az ESG értékelés, és nyilván egyfajta vonzerőt is jelent bizonyos bérlők számára, de hogyha így nézzük, akkor ez az irodai takarítási rendszer mennyire tud hozzájárulni ezekhez az értékekhez?
Hát abszolút, tehát egy ilyen zöld takarítási technológiának a bevezetése az ugye nem csak költségmegtakarítás, hanem abszolút emeli az ingatlannak az ESG pontszámait, vagy az ESG értékét, és ezt nyilván már tudjuk különböző kutatásokból, hogy már a bérlők és a befektetők is nagyon priorizálják a döntéseikben. Tehát egy ilyen ESG audit abszolút kitér arra, hogy milyen zöld takarítási rendszerek léteznek az adott ingatlannál.
Egyébként ez erre a Kercher ad nekik valamiféle ilyen certit, vagy adatokat, vagy ők maguk tudják ezt lemérni abból, hogy mennyit használtak energiát, vizet, tisztítószert és stb.
Hát nyilvánvalóan egy tanácsadás keretében, amikor megkeresés történik, hogy milyen tisztítási technológiát lehetne alkalmazni egy adott helyszínen, akkor alapvetően egy konzultáció keretében mindig megpróbáljuk a legjobb megoldást megtalálni, hiszen minden tér, minden burkolat adott esetben más megoldást kíván, és egyébként még a szennyeződéseknek a sokfélesége is más-más megoldást kíván. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos, hogy tényleg az adott helyszínre, ingatlanra, adott esetre vonatkozóan találjuk meg a tisztítási megoldást, és igen, nyilvánvalóan ezeket a zöld szempontokat is figyelembe véve, akár biológiailag lebomló tisztítószerek alkalmazásával, akár a gőz vonalon gondolkodva, tehát mindig
én csak nagyon félve hozom be ezt a témát, de hogyha bármiről beszélgetünk, akkor a mesterséges intelligencia, digitalizáció mindenképpen megjelenik mindenféle szektorban. Nem tudom, hogy ez mennyire durva átkötés, vagy nem, hogy a mesterséges intelligencia és a digitalizáció az ilyen gépek esetében, bármilyen tekintetben mennyire jelentős, vagy számíthatunk-e arra, hogy ezek valamilyen formában be fognak majd épülni takarítási protokollokba az ilyen nagy irodaházak esetén?
Szerintem ez már abszolút jelen van. A robotika már abszolút jelen van a tisztítási technológiák területén is, tehát rengeteg helyen egyre jobban kihasználják ezeket a lehetőségeket, hogy egyfelől nyilván a robot az egy optimalizált, automatizált módon tudja a takarítást elvégezni, annyi vizet használ fel, amennyire feltétlenül szükség van, akár vannak olyan lehetőségek, hogy ezt még jobban optimalizálják, nyilván kivált egy humán erőforrást, és így az emberek feltétlenül azokba a folyamatokba kell, hogy becsatlakozzanak, ahol tényleg az emberi beavatkozásra van szükség, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó irány szerintem a robotika, és az, hogy tényleg akár éjjel-nappal tud üzemelni, nyilván egy energiatakarékosabb módon végezve a takarítást.
Közben azon gondolkodtam, amit mondott itt az irodaházakban előforduló szennyeződésekről, hogy gondolom van egy típus szennyeződés, amire megvan a megfelelő szakértői válasz, hogy azt hogy kell, de azért el tudom képzelni azt is, hogy felhívják a Kercher szakértőit, hogy ezt nem tudjuk. Tehát ezt de nem tudjuk mi az, hogy került oda, és hogy lehet azt onnan leszedni. Vannak-e ilyen legendák a Tarsolyban?
Hát én nem tudok most erre példát mondani, de szerintem nagyon szívesen kimegyünk mindenféle ilyen felmerülő kérdés esetén.
Tehát, és hogy a vörösbor az a padlószőnyekből, az vízgőzzel kijönne a kergépeivel, szerintem ilyen kontextus előfordulhat. Hogy...
Vissza komolyabbra, jó? Akkor, hogy még egy olyan merül fel, hogy azt lehet látni, hogy nagyon sokszor, hogy a különböző módon próbál az ember spórolni mindennel, és az azt jelenti, hogy erőforrással spórolunk, de nagyon sokszor azt veszem észre, hogy maga a csomagolóanyag az probléma, tehát hogy hiába próbálok egy kicsit racionalizálni, a csomagolóanyag az ott van, erre van valami megoldás?
Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, meg nagyon fontos szempont is. Szerintem az lehet a hosszú távú megoldás, hogy ezek a csomagolóanyagok ilyen lebomló anyagokból készülnek, vagy újrahasznosított anyagokból. Nálunk is, illetve a Kerhernél is van erre példa, hogy újrahasznosított anyagból készülnek a tisztítószerek csomagolásai, tehát tudatosságot vitt bele ebbe a vállalat, hogy minél jobban ez a visszaforgatás megtörténjen, és ne a szemét.
Vagy esetleg a nagyobb tételben rendelés, vagy koncentrátum, az lehet még esetleg
így a... Van. Így van, koncentrátum is jellemző, igen, és egyre fontosabb.
Jó, hát köszönjük szépen a beszélgetést, és szerintem akkor ebben is elindulunk a tudatosság irányába. Szeles Dórával, a Kelyher Magyarország marketing és termékmenedzserével beszélgettünk. Köszönjük szépen.
Köszönöm, viszontlátásra.
Nos, megyünk tovább. Szerintem konfolni fogsz most egy nagyon
így
jó
van,
zeneszámot.
Így van, lezárjuk ezt, és utána jön. Így van.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Mert a következő témánk majd az szuperzöld rovatban lesz, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi az, ami újrahasznosítható, és mi nem. Kicsit folytatjuk ezt a vonalat, amit itt most beszélgettünk a négyzetméter rovatunkban. Megint hoztam egy érdekességet neked, Zsuzsi, mert ezt te még nem hallottad.
Igen.
Nem tudom, mi van ezekkel az angolokkal, vagy a britekkel, aha, vagy a UK-jel. Nevezzük az egész szigetvilágot úgy, ahogy van, mert valahogy ők nagyon érzik ezt a vintage soul, meg vintage funk vonalat.
De én ezt nagyon szeretem. Egyébként.
Ugye volt a híres film, az Alan Parker Commitments, aha, című filmje, amiben az Andrew Strongot így be is vezették, utána ő megjelentetett egy jó pár lemezt,
igen,
és abban is lehetett látni, hogy ezt az Otis Redding, Sam Cooke, Wilson Pickett vonalat, ez milyen komolyan gondolják, és Írországban hogy a csodába sikerül ezt a soundot olyan jól vinni tovább, és érdekes, hogy ezt így valahogy érzik, ugye ott volt a Commitments, amit mondtam, Andrew Strong, vagy Amy Winehouse a közelmúltból, és ebből a vintage soulból van most egy olyan banda, aki Essex, tehát Kelet-Angliának egyik ilyen alvóvárosából, ilyen kis szatellitvárosából származik, az a nevük, hogy The Milk, és ők négyen vannak, eszméletlen jól kapták el ezt a vonalat. Az első lemezük 2012-ben jelent meg, az volt a címe a debütáló albumnak, uh-huh, hogy Tales from the Thames Delta, tehát a Thames deltájáról mesék, és most jelent meg egy új lemezük, tisztára olyan, mint hogyha 60-as, 70-es években készült volna.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban Muhi Gergely vezető elemző. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén? Hogy reagálunk a szuper jó hírekre?
Meglepő visszafogottsággal reagálunk, és ez igazából köszönhető az európai hangulatnak is. Ugye az elmúlt napokban, hetekben sokat emelkedett a tőzsdék, ehhez képest még viszonylag nagy a bizonytalanság a világban, így a mai reggel nem igazán látszódik irány a tőzsdéken, hol kisebb pluszban, hol kisebb mínuszban vannak, ellenben a BUX egy icipicit optimistább a mai reggelen. Az index 0,4%-kal van feljebb a tanapi záróértékéhez képest, és most éppen 94.500 ponton áll. Ez leginkább a magyar felnak köszönhető, ugyanis a Telekom papírjai 0,7%-kal tudtak emelkedni 1652 forintig, köszönhetően a ma reggel kijött gyors jelentésnek. Ugye itt elég szép számokat láttunk, a bevételek 7%-kal, az EBITDA pedig 26%-kal tudott emelkedni, és az idei guidance is megesült a management. A többi blue chip papírban hasonlóan visszafogott, de mégis pozitív mozgásokat látunk. A MOL papírjai 0,6%-kal 3100 forintig emelkedtek, a Richter papírjai 0,4%-kal 10590 forintig tudtak emelkedni. A legkisebb elmozdulást az OTP-ben látjuk, itt 0,7%-os emelkedéssel 27270 forintig tudott emelkedni a részvényárfolyam.
Oké, hát akkor látjuk azt, hogy mondjuk most a Magyar Telekom viszi a prímet a gyors jelentés után, de ettől függetlenül valószínűleg, hát hogy is mondjam, ellentmondásos hírek, mert érkezik egy csomó makroadat még, amire figyelünk az Egyesült Államokból is, közben azért viszonylag jó hír a szíriai szankciók elengedése, rossz hír viszont az, hogy folyamatosan izraeli gázai helyzet az folyamatosan eszkalálódik.
Pontosan, és ezek még annyit tennék hozzá, hogy ugyan be van lengetve, hogy holnap leül egymással az ukrán és az orosz elnök, viszont a sajtóban egyre inkább azt lehet olvasni, hogy közel sem annyira biztos ez a találkozó, mint nem is sokan szeretnék, hogy ez megvalósuljon. Valamint hiába örültek a tőzsdék az elmúlt napokban a különböző vám politikai és kereskedelmi egyezéseknek, azért még nagyon sok kérdőjel ezekkel kapcsolatban, úgyhogy ilyen szempontból is indokolt a befektetőknek az óvatossága, és ezeknek a nyúszónak, ahogy te említetted, eléggé vegyes a fogadtatása, és igazából ennek látjuk egy leképeződését ma, hogy nem igazán találják az irányt ma a tőzsdék.
Oké, forint?
Ez látszik a forinton is egyébként, nem nagyon mozdultak el a tegnapi záróértékekhez képest. Az euróval szemben továbbra is 404,1 forintos árfolyamon, míg a dollárral szemben továbbra is 360,7 forintos árfolyamon kereskednek a magyar devizával.
Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
Szép napot nektek is, sziasztok!
Muhi Gergely vezető elemző mondta el, hogy mit lát a budapesti értéktőzsdén, a nemzetközi piacokon és a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na akkor, ha már mindenkinek a szívébe loptam magam ma reggel, akkor most egyes kosarakból ki fogok kerülni.
Igen, volt olyan hallgató, aki azt hitte, hogy te vagy az új Nesta.
Szegény Nesta, úristen! Nem, dehogy is. Csak figyelemmel kísérem, hogy mi történik. Hát itt van például ez a zenekar, akik, mondom, akik nem szeretik a feldolgozásokat, ők nem fogják szeretni. Én szeretem ezt a francia bandát, és hogy is mondjam, nagy lelkesedéssel szokták ők a zenéiket a közönség elé vinni, így is, így történt ezzel is.
Mint mondtam, voltál koncerten?
Nem, sajnos, esetben? De jó lett volna egy ilyen koncert. Aha. Minden esetre...
Nem jönnek Budapestre? Pécsbe? Hát, Prágába?
Párizsban maximum szerintem.
Egyszer nem lennék meglepve, ha bejelentett, hogy bocs, nem jövök,
de egyébként jó lenne. Így van, így van. És utána folytatjuk a zöld fenntartatósági vonallal itt a Millás reggeliben.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na hát az a helyzet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy valamire azt mondjuk, hogy 100%-ban újra hasznosítható, és a 100%-ban újra hasznosított PET palackot hogyan minősítjük, mert hogy nagyon sokszor a nagyvállalatok, főként ugye most egy céget fogunk kiemelni, a Coca-Cola az egyik legnagyobb ilyen műanyag palack gyártó, és ezeket a fogalmakat sokszor hát nem megfelelően használták. És a fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe véve a Tudatos Vásárlók Egyesülete megpróbált egyfajta nyomást gyakorolni, nem csak itt Magyarországon, hanem egyébként európai szinten is, hogy próbáljunk meg ezt a fogalmat egyrészt rendbe tenni, mert hogy ebben vannak csúsztatások, és tisztázni azt, hogy mi az, amire értelmezhető, és mi az, amire nem. Na most ez egy óriási dolog, hogy ebben érdekvédelmi szervezetek előretörést tudtak felmutatni, és nem csak, hogy felmutatják, hanem egyébként ezt transzparensen innentől kezdve kommunikálni kell. A részletekkel kapcsolatban pedig Haraszti Anikóval fogunk beszélgetni, a Tudatos Vásárlók Egyesülete ügyvezetőjével. Jó reggelt, Anikó!
Jó reggelt, köszönjük a meghívást!
Nos, akkor szerintem kezdjük azzal, hogy mi volt ezzel a probléma? Ezt már
mi
annyira,
volt, igen, mi a háttere az
annyira
ügynek?
Régóta halljuk, hogy újrahasznosítható, meg újrahasznosított, szóval, hogy mi volt itt a félrecsúszás?
A félrecsúszás az, hogy a legtöbb ilyen kommunikáció nem pontosan reflektál arra, hogy mi is történik, és mi is történhet a termékkel, illetve annak csomagolásával, illetve amit a Tudatos Vásárlók Egyesülete legjobban sérelmez, hogy ez a viszonylag egyszerű megoldás, hogy újrahasznosítható, vagy újrahasznosított a csomagolás, ezáltal zöldre festik a termékeket, aha, azt találjuk, hogy keltve, hogy ez egy környezetbarát termék, és jót teszünk a környezettel, ha ezt vásároljuk. Miközben mondjuk az újrahasznosíthatóság az egy lehetőség, és hát olyan adatok vannak, hogy jó, hogyha a csomagolás 30%-a bekerül ebbe a ciklusba. Tehát tulajdonképpen nem beszélhetünk arról, hogy ez egy környezetbarát megoldás lenne, hanem csak a lehetősége, illetve gyakorlatban semmivel nem jár jobban a környezet, mint hogyha egy másik palackot választanánk. Uh-huh.
Ráadásul akkor a Coca-Cola, tehát azért fontos kiemlíteni a nevét, ugye, mert gyakorlatilag a világ legnagyobb műanyag hulladék gyártójáról van szó, hogyha így igen, nevezhetjük, hogy ráadásul így rátolja a döntést a fogyasztóra, hogy azt mondja, hát ez újra hasznosítható, tehát hogyha nem hasznosítod újra, amit én adtam neked, az nem a mi hibánk, hanem az már a tied.
Igen, természetesen, miközben elmaradnak azok a pontosítások, hogy például kupakokat, illetve a termékeknek a címkéjét, tehát tudjuk ezeket a műanyag szalagokat, amivel körbeveszik a terméket, nem is gyárthatnak újrahasznosítható anyagból, gyakran nem is így történik, tehát maga a termék valószínűleg nem is újrahasznosított 100%-ban, illetve az újrahasznosítás is teljesen másképp működik a palack, a kupak, illetve ez a szalag tekintetében. Uh-huh. Tehát, hogyha még meg is valósul, és mi nagyon felelősen visszajutottuk ezt a rendszerbe, még akkor sem történik meg tulajdonképpen a 100%-os újrahasznosítás. Ezért találta egyébként a Magyar Gazdasági Hivatal is ezt megtévesztőnek, és indította el hivatalosan az eljárást. És meg mi még kivonatlan sérelmezzük azt, hogy ezt hangsúlyozottan zöld állításnak teszik meg ezeket a cégek, mint hogyha egyébként az ő tevékenységükben nem lennének sokkal súlyosabb problémák, nem csak a palackról van szó.
Tehát több gyártóval szemben érkezett ugye a panasz, igen, a Tudatos Vásárlók Egyesületétől 2023 végén a Gazdasági Versenyhivatalnál, ez a Fonte, Viva, Coca-Cola és a Szent, igen, Királyi, és itt volt ez a sérelmezés.
Tulajdonképpen mi azt 16 európai szervezettel együttműködésre végeztük ezt a vizsgálatot 23 tavaszán, és Magyarországon ezt a három céget vagy cégcsoportot találtuk, akiknek az akkori felcímkézéseivel probléma volt, és mi ezen három szervezet ellen indítottuk ezt a, vagy adtuk be ezt a panaszt, ami alapján a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított, de mivel a Coca-Cola az ugye egy globális vállalat, és több ilyen szervezet is beadta ezeket a panaszokat, ezért sikerült azt elérnünk, hogy most jelen pillanatban a Coca-Cola Company az összes leányvállalatával együtt egy nyilvános vállalást tett, hogy ezt a eljárást tulajdonképpen lezárhassuk, és ő saját maga vállalta azt, hogy ezeket a feliratokat pontosítja, megváltoztatja, illetve a fogyasztók számára egyértelmű, tiszta kommunikációt folytat innentől kezdve. Ha erre az Európai Bizottság rá bólint, akkor 3 hónapja van a social médiás megjelenésnek a változtatására, és a 6 hónapja pedig a termékcímkének a megváltoztatására.
Anikó, nagyon fontos az, amit elmond, mert hogy ez egy igazi áttörés európai szinten a zöldremosás hogy mondjam, így eltüntetésében. Mert hogy az a helyzet, hogy ugye itt a hazai vonatkozását emeltük ki, de hogy igazából ez egy európai civil szervezeti nyomásgyakorlás volt tulajdonképpen a hatóságokon keresztül egy nagy gyártóra, és most már ott tart a dolog, ugye, hogy az Európai Bizottság előtt van, és döntést kell hozni ezzel kapcsolatban. Tehát nem lehet egy marketingállítást csak úgy felelőtlenül elmondani, hanem igenis érvekkel alá kell támasztani. Tehát én azt szeretném ebből az egész beszélgetésből így hangsúlyozni, és szerintem ez egy szuper jó dolog, hogy transzparensen felmutatható, hogy egy kezdeményezés civil szervezetekkel, hatóságokkal összefogva hogyan tudott eredményt elérni végül, és ez egy olyan dolog, amit a zöldremosással kapcsolatban el tudunk mondani, hogy most már ez egy olyan eredmény, ami a jövőre nézve egy akár esettanulmány is lehet. Igen.
Tehát a maga az eljárás is, illetve hát a cégnek hogy látta, hogy ezt az ügyet ezt nem fogják tudni tartani, uh-huh. Tehát döntettek volna, úgyhogy dollármilliárdokat áldoznak a magába a jogi eljárásba, de felismerve azt, hogy itt a fogyasztók nyomása, illetve a hatóságok nyomása egyértelműen mutatja, hogy a fogyasztóknak elegük van abból, hogy az ilyen zöld állítások nem elláthatóak, nem átláthatóak, nem ellenőrizhetőek, ilyen elkenések vannak, és a nem valódi környezeti vagy klímacélok kerülnek hangsúlyosan középpontba, hanem a konkrétan a legalacsonyabb gyümölcsöt megpróbálja egy ilyen globális vállalat, akinek egyébként lenne forrása és lehetősége arra, hogy hathatós változásokat eszközöljön. Ezt megelégelték mind a fogyasztói szervezetek, de hát ki kell hangsúlyoznunk, hogy ezt mi is azért csináljuk, mert a fogyasztóknak a panaszai, jelzései és elvárásait képviseljük, tehát nem a mi saját hobbinket, hanem igen, látjuk, hogy ezt fogyasztók számára abszolút, fontos, kimondottan a fiatalok számára fontos.
Igen, bocsánat, ezt elfelejtettem az első lépcsőt említeni, hogy nyilván a fogyasztók is nyomást gyakoroltak ebben az egész folyamatban arra, hogy ez az eredmény szülesen, de milyen tanulságokat vonhatnak le szerinted más nagyvállalatok ebből a zöldrefestés elkerülésére vonatkozóan? Tehát, hogy most van ez a példa, oké, ez egy pozitív végződésű lesz végül ez a történet, de vajon retteghetnek-e azok a nagyvállalatok, akik hasonló zöldremosással kapcsolatos marketing üzeneteket juttatnak el a fogyasztókhoz?
Egyrészt igen, mert látható ez a vizsgálat is egyébként úgy indult, hogy azért a fogyasztói szervezetek az európai hálózatnál, ennél a fogyasztói ház együttműködési hálózatnál, ott előzetesen csekkoltuk, vagy nem is tudom, így ellenőriztük, hogy erre van egyáltalán fogadókészség a hatóságok felől, hogy ebbe föl szeretnének lépni keményebben, hiszen nagyon sok más típusú fogyasztói ügy van, amik adott esetben a közvetlen életünket, biztonságokat veszélyeztetik. Mondjuk egy példát, egy autós légzsák problémáról, ami Európában ugyanolyan nagy ügy, tehát hogy ez nagyon sokatnak ez marginális kérdésnek tűnik, de mivel a piacon most már egyre nagyobb számban vannak jelen ezek az üzenetek, nagy globális vállalatok szálltak bele tulajdonképpen a zöld termékek értékesítésében, van annak látszó termékeknek a reklámjában, ezért a hatóságok is úgy gondolják, hogy ez egy komoly gazdasági és fogyasztóvédelmi probléma, és nem fognak tudni a radar alatt maradni ezekkel, vagy csak a nagyon elkötelezett pár százalékos közönséget megszólítva, akkor már nem kerülnek a fogyasztói szervezeteknek a radarjára, de igenis, ez most már nagyon sokakat érintő kérdés, és bár nem a közvetlen biztonságokat fenyegeti, hanem a jövőnket, és ezért nem engedhetjük meg most már azt, hogy ezek a cégek ezt így megúszták, vagy elkenjék a felelősséget, és egyébként az Európai Uniónak a jogszabályalkotása után Magyarországon is jövő évben el fognak fogadni egy olyan törvényt, ami ezeknek az állításoknak a pontosságára, meg a tisztázására sokkal szigorúbb szabályok lesznek, illetve a hatóságoknak is bővebb jogkörük, hogy ezeket adott esetben bírságolják, vagy tisztább magatartásra ösztönözzék őket. Szóval ez most már nem csak szűk körnek a hobbija, hanem a környezetvédelem, a klímavédelem mindannyiunknak közös ügye, még ezekben a turbulens időszakokban is, amikor úgy gondoljuk, hogy vannak fontosabb kérdések. Nem, ez igenis nem hagyhatjuk, hogy ezért szerezzen nagyobb profitot egy cég, mert a valódi környezeti alternatívákat nyújtó kisebb vállalkozások elől elszívja a levegőt.
Igen, és pluszban ugye ezek a nagy cégek többször csinálnak olyan akciókat, amik egyébként tényleg jók, tehát hogy itt a Coca-Colát kiemelve, itt a, például a tiszai PET palack szennyeződés, a PET Európa támogatás, ilyesmi. Csak amellett ugye jó lenne, hogyha ezt is betartanák ugyanúgy, és akkor így talán jobban és gyorsabban mehetne. Lenne, ja. A európai szinten egyébként a Danone, a Nestlé, Waters, Nestlé is abszolút méretarányosan nagyon fontos, úgyhogy az európai gyakorlatban ők is ugyanezt az elmarasztalást kapták. Oké, nagyon szépen köszönjük, akkor még beszámolunk arról, hogy megy tovább ez az ügy. Köszönjük szépen az információkat.
Köszönjük szépen. Még egy dolgot, ha hozzátehetnék, hogy mi folyamatosan vizsgáljuk ezeket a hasonló állításokat, nem csak a visszavált, vagy az újrahasznosítással kapcsolatban, úgyhogy aki ott hasonló üzenetekkel találkozik, küldje el nekünk, és mi megvizsgáljuk, hogy vajon megtévesztő a zöldefestése, és megindítjuk az eljárásokat, ha úgy látjuk szükségesnek, vagy felveszünk a kapcsolatot a cégekkel egyeztetéstéjával.
Rendben, oké, köszönjük szépen az információkat.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Dr. Haraszti Anikóval beszéltünk, ő a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No, megjött hát, Czoller Andi legfrissebb információkkal.
Én Beti el.
Igen, és egyébként pedig fontos elmondanom, hogy a mai nap nyertese Endre, abszolút. Tehát ezen így de vitted a prímet. Tehát, hogy itt a hallgatói visszajelzések alapján azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki nagyon, nagyon dicsérte a zenéidet.
Akik nem, ők csöndben maradtak, de nem gond, mert ahogy sokszor elmondtam, ez a paradicsomos káposzta. Van, akinek ízlik, van, akinek nem.
Igen.
Pont ezen gondolkodtam, aminap elmentem egy ilyen menza mellett, hogy mekkora rizikót vállal az, aki mondjuk egy ilyet tűz az aznapi menüre.
Te szereted?
Én szeretem, az a baj. De vannak dolgok, amiket... Azt is el lehet ront.
Mert
finom szerintem.
Na jó.
Egy jó fasírozottal, vagy egy natúr szelettel. Úgyhogy nem tudom, valamit én sem szeretek.
Egyszer hozzál belőle.
Igen.
Adunk neki egy esélyt.
Csinálják egy jó paradicsomos káposztát a csodába. Na jó, belesétáltam ebbe a csapdába. Akkor az lesz a következő. Köszönjük szépen.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszi Zsuzsi, sziasztok. Köszi Andi, köszi hallgatók. Jövünk vissza holnap természetesen a Millás reggelivel. Addig pedig hallgassatok rádiót. Marabara. Marabara.
Marabara. Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsidelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.